Aréna, az Inforádió interjú műsora az Európa Rádióban. Minden hétköznap 13 órától. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Több mint 5000-en érkeztek Ukrajnából hétfőn hazánkba. Az ukrán-magyar határszakaszon majdnem 5200-an léptek be Magyarországra, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság kedden. A beléptetettek közül a rendőrség majdnem 50 embernek állított ki idénglenes tartózkodásra jogosító igazolást, mely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Kampányt indít szolgálata bemutatására a Református Egyház. Ez is református, ezzel a mottóval egész éves tájékoztatást indít a Magyarországi Református Egyház, hogy bemutassa, milyen hitéleti és társadalmi szolgálatot végeznek itthon és a határokon túl. Közleményükben úgy fogalmaztak, 2024-ben nagyon régóta nem tapasztalt megrázkódtatások érték a Magyarországi Református Egyházat. Azzal indokolták a főként az online térben megjelenő kampány elindítását, remélik, hogy az idén sikerül újra az építkezés útján folytatni a szolgálatot. Az egész éves ismeretterjesztő tájékoztató kampányból a széles közönség is megismerheti azt a hol hídépítő, hol gyógyító, hol az elesetteket felemelő munkát, melyet a reformátusok végeznek, írták. Példaként említették, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat rászorulók 100 000-eit segíti szerte a Kárpát-medencében. Az ukrajnai háború kitörése óta pedig 400 000 menekült számára nyújtott segítséget. A református óvodákban, iskolákban, egyetemeken szintén 10 000-ével tanítják, nevelik a jövő nemzedékét. A hátrányos helyzetűeknek létrehozott bárkatáborokban elképesztő nélkülözésből érkező gyerekek találkoznak az élet örömeivel és Isten szeretetével, sorolták. A közleményben idézték Steinbach Józsefet, a Református Egyház zsinatának lelkészi elnökét, aki azt mondta, 2025 a Református Egyházban az ifjúság szolgálatának az éve. Csak hiteles élettel, elkötelezett szolgálattal lehetünk méltók példává válni a következő generációk számára, vélekedett a püspök, aki hozzátette, azért imádkozunk és cselekszünk, hogy Isten fordítsa a javunkra a megpróbáltatásokat, újítson meg bennünket. Beüzemelték a számos magyarnak úticélt jelentő Romániában az e-szigur közúti ellenőrző és bírságoló rendszer első elemeit. Egyelőre a magyar-román határtól Bukarest felé vezető A1-es, a fővárost a Fekete-tenger partjával összekötő A2-es autópályán, illetve a Bukarestet a moldvai országrésszel összekötő DN2-es főút Vrancsea megyei szakaszán szerelték fel a trafipaxokat, közölte az Antenna 3 hírtelevízió. A gyorshajtókat nem állítják már meg a rendőrök. A kihelyezett sebességmérők felvételei bekerülnek az integrált közúti forgalomfigyelő rendszerbe, majd a jármű tulajdonosának azonosítása és értesítése nyomán azonosítják és megbírságolják a járművezetőt, magyarázta a román közlekedés rendészet parancsnok helyettese. A hírtelevízió felidézte, hogy tavaly 250 ember meghalt, és 550 súlyos sérülésekkel került kórházba Romániában olyan közúti balesetek miatt, melyeket a gyorshajtás okozott. A kamerák nem csak a megengedett sebesség túllépését képesek észlelni, hanem lehetővé teszik a közlekedési lámpák tilos jelzését semmibevevő, a forgalommal ellentétes irányba haladó vagy erőszakos magatartást tanúsító gépkocsi vezetők megbüntetését. Egyelőre elmarad és várhatóan egy későbbi időpontban tartják meg azt a Brüsszelben a hét első felére tervezett háromoldalú találkozót, melyen az Európai Bizottság, a szlovák kormány és Ukrajna küldöttsége vett volna részt, hogy a január 1-jével leállított ukrajnai gáztranzit ügyéről tárgyaljon, jelentette be a pozsonyi kormányhivatal. A közleményben a szlovák hivatal az Európai Bizottság közlésére hivatkozva azt írta, tekintettel arra, hogy a találkozón az ukrán fél nem vesz részt, az Európai Bizottság egyelőre lemondta a találkozót, és az érintettekkel egyeztetve új időpontot keres a megbeszélésre. Robert Fico, szlovák miniszterelnök a kilátásba helyezett lehetséges válaszintézkedések között az Ukrajnába történő elektromos áramszállítás leállítását, valamint a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatásának korlátozását említette.
Az időjárásról.
Elsősorban az északi középhegységben lesz párás, ködös az idő. Napközben egy hideg front hatására nyugat felől egyre több felé számíthatunk esőre, záporokra, de havas eső, havazás átmenetileg csak a magasabb hegyeinkben fordulhat elő. Több felé élénk lesz a légmozgás. A hőmérséklet délután 6 és 15 fok között alakul. Szerdán változóan, illetve erősen felhős idő lesz, de kisebb eső, zápor csak helyenként délkeleten, keleten és északkeleten alakulhat ki. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a déli délnyugati szél. Szerdán kora délután 5 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Északon lesz hidegebb az idő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Itt az Európa Rádióban.
Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Csaba László, közgazdász, akadémikus. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Boldog új évet, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, én is boldog új évet kívánok.
Donald Trump megválasztott amerikai elnök tanácsadói olyan vám tervezetet vizsgálnak, amely ugyan minden országra érvényes, de csak a kritikus importra vonatkozik, írta a Washington Post. Három forrásra hivatkozva ez egészen fél négyig igaz volt, amikor Donald Trump maga is posztolt, és azt mondta, hogy ez fake news, a vám politikája olyan lesz, mint ahogy azt a kampányban csinálta. A piacok össze-vissza mozogtak. Miért képes egy poszt, meg egy ellenposzt ennyire megmozgatni a piacokat?
Azért, mert a Donald Trump gazdaságpolitikája egészében véve zavaros és kártékonynak tűnik, kevés számú kiszámítható elemének egyike, ez az általános, legalább 20%-os vámtarifa bevezetése volt. Ezt ő több alkalommal maga is elmondta a választásokon, és az, tehát a választási kampányban, és ugye ez nagyon egyértelműen két célt szolgál, az egyik az állami bevételeket, de a másik legalább ilyen fontos, a Trump-féle republikánus párt új szavazóinak számító, kevésség képzett vidéki, kétkezi munkás rétegeknek a munkahelyvédelmét. Most az egy másik történet, hogy egy közgazdász kibújik belőlem, hogy hát azért még ezen túlmenő további kevésbé képzett rétegeknek a fogyasztását, ez a 20%-os vám, ez igen kellemetlenül fogja érinteni az élelmiszerben, az autóban, a minden egyébben, tehát számtalan számítás van róla. De a történet nem erről szól, hanem arról szól, hogy az a szavazói bázis, amelyik hagyományosan a demokrata párté volt, kevésségképzett ipari munkavállaló, vagy egykori ipari munkavállaló, vagy annak családtagja, ez most mind a Trumpra szavazott. Ezért én azt gondolom, hogy a Trump ebből se nem tud, se nem akar visszalépni.
De az első kormányzásának a tapasztalatai sem elegendőek ahhoz, ott volt, nem volt jó sokaknak, és mondjuk Vietnám megnyert rajta.
Az egy másik közelítésmód, ez természetesen igaz. Említettem, hogy az Angol Közgazdasági Társaság lapjában, a Economic Journalben volt egy nagyon hosszú, sok matematikával végzett elemzés, ez, hogy az első Trump időszaknak a kereskedelmi háborúja mit hozott, és nagyon röviden azt hozta, hogy ez nem a közgazdasági részről szól, ez egy választási politikai lépés volt, és rövidre fogom a hosszú elemzést, kiszámolták, hogy 850-860 ezer szavazatot hozott ez Trumpnak, az előzetes számítások 840 és 870 közötti, 840 és 870 ezer közötti plusz szavazatot valószínűsítettek. Hát ha minden ilyen előrejelzés ilyen pontosan bejönne, mint ez, akkor a közgazdás szakma az még nagyobb elismerésnek örvendene, mint jelenleg.
Magyarán hajszán pontosan kiszámolták, hogy bármi is lesz a hatása, az a hatás, ami a politikában számukra fontos, az tökéletesen bejött.
Ez így van, ez részint réteg és részint területet jelent, tehát van az Appalachia-hegységben, meg még néhány helyen ilyen, hát ipari rozsda övezet, ahol nagyon rosszak a feltételek. Rövidre fogva, Trump jelenlegi alelnöke Vance azzal lett híres, hogy ennek a pusztuló vidéknek a szomorú sorsáról írt egy könyvet, amelyik óriási siker volt 2017-ben, és ez a Vance, ez az első Trump kormánynak vad kritikusa volt, hát ilyen szociáldemagóg oldalról azt mondva, hogy hát a Trump a gazdagokkal törődik, de a szegényekkel nem. Na most a Vance kiválasztása az pont erről szólt, hogy Trump magába szállt, amíg ellenzékben volt, rájött, hogy a szegény emberekkel kell foglalkozni, kitette egyfelől a Vance-et a kirakatba, és másfelől újra eljátszotta ezt a politikát, ami ugyan amerikai nemzetgazdaságra nézve kártékony, a szegényekre nézve általában véve kártékony, hiszen emeli a közvetlen napi fogyasztási cikkeknek, autóknak és más szegények által fogyasztott cikkeknek az árát, de annak a körnek, akinek a megnyerésén Trumpnak dolgoznia kellett, annak a körnek jó volt, és az a Trump kör pedig ezt a számítást a 2024-es választásra még nem végezték el, de én nagyon meg lennék lepődve, ha nem ugyanazt az eredményt hozná. 10 000 szavazat ide vagy oda, lényegét tekintve abban a körben, abban a területben, abban a foglalkoztatási kategóriában hozta azokat a szavazatokat, amit ígértek, mert hogy ez egy klasszikus választási politikai lépés volt. Egyáltalán nem számítottak azok a szempontok, amiket mi tanítunk világgazdaságtanból, hogy a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás, a külföld, a belföld, nemzetközi gazdasági kapcsolatok rendje, tehát amit említett, hogy ebből az első hasonló intézkedésből Vietnám profitált egyedül, ez senkit nem érdekel, hát ez sok évvel ezelőtt volt, most meg 25 van.
Jó, de mi nem szavazunk az Amerikai Egyesült Államok elnökére. Ha megcsinálja azt a vámpolitikát, amit ezek szerint megcsinál, akkor az ránk hogy fog hatni?
Ez nyilvánvaló Magyarországra, általában véve az Európai Unióra nézve rendkívül kedvezőtlen lesz. Ugye mindenki agyal azon, hogy milyen módon lehet erre válaszolni, és hát kétfajta válasz lehetséges. Az egyik lehetséges válasz az, hogy Európa büntető viszontvámokat vezet be az Egyesült Államokkal szemben. Ez nyilvánvalóan pusztító és kártékony. A másik lehetőség az, hogy valami fajta külön kétoldalú megállapodást köt az Egyesült Államokkal, ami ugye azt jelenteni, hogy az Európai Unió mint egység ebből kivételt élvezne. Ez a Friedrich Merznek, a valószínű befutó új német kancellárnak a javaslata. Én nagyon csodálkoznék, hogyha az Egyesült Államok hajlandó lenne az Európai Unió valamelyiknek mégiscsak az egyik legnagyobb Kína mellett az egyik legnagyobb kereskedelmi partnerük kivételt tenni, hiszen akkor a dolognak a politikai része nem működne. A Trump az egyszerű megoldásoknak a híve, végig lehet venni. Mondjuk a Közel-Kelet tekintetében is van megoldás. Benjamin csinálja, amit akarsz, mondja Netanyahu-nak, és nem akar vele foglalkozni, és ugyanígy az összes többinél. Tehát a Trump egy olyan megoldásra, ami egy ilyen szofisztikált megoldás, hogy az európaiakkal így, a kínaiakkal amúgy, a kanadaiakkal harmadik módon, ez őt fárasztja, és egyáltalán nem érdekli. Ő meg akarja mutatni, különösen elnökségének első szakaszában, amit megígért, azt megcsinálja. És ez a mindenkire kiterjedő 20%-os vám, ez az egyik, amit ő nem egyszer ígért meg, jó végig gondolva ígért meg. Nem utolsó sorban azért, mert ugye egy másik ígéret kötődik ehhez, ez az adócsökkentési ígéret, és azt mondja, ez az adócsökkentés megcsinálható, hiszen vámból beszedünk annyit, amennyit adóban visszaadunk a dolgozó népnek. Ez persze nem igaz, mondják azok, akik ennek számoltak, különféle jobb és baloldal és középirányú intézetek ebben az egybe egyet értenek, hogy nem lehet a vámból annyit beszedni, mint amennyit adókönnyítésben a Trump megígér, de az majd a következő időszaknak a problémája. Abból kell kiindulni, hogy az Egyesült Államok hiányát az egész világ finanszírozza, Szaúd-Arábiától Kínáig. Következésképpen az Egyesült Államok annyi pénzt teremt, amennyire szüksége van. Az államadóság nőni fog. Ez miránk nem igaz, csak mondom, mert hallottam Magyarországon, és hát az állam csinál egy kis adósságot, az nem baj, ez miránk nem igaz, de Amerikára igen.
Külön alkukat se lehet vele kötni? Szokták mondani, hogy üzletember meglátja a jót minden egyes külön alkuban.
Ez természetesen igaz. Én azt hinném, hogy a vámok egy olyan téma, ami a Trump-féle gazdaságpolitika egészét érinti, tehát a nagyságrendeket érinti, és egy-kettő nem azért, tehát ha Európával kötnek ilyen külön alkut, akkor Kanadával, Kínával, Dél-Amerikával is kell kötni. Ez elvileg nem kizár, de gyakorlatilag azt gondolom, hogy olyan fokon ellentétes azzal a gyakorlattal, azzal a stílussal, amit a Trump első elnöksége idején is már képviselt, hogy én ezt... Tehát el lehet ezzel játszani, és nyilván elemző közgazdásznak ez egy szép feladat, hogy ha ezzel köti, ha azzal köti, ha ennyit engednek, ha az egyik fél ennyit enged, a másik fél annyit enged, nagyon szép modelleket lehet csinálni, sok pénzt lehet vele keresni, mert akkor egyik, másik, harmadik cég, egyik, másik, harmadik ország meg fog minket bízni, hogy ezt számoljuk ki, de én azt gondolnám, hogy ez életidegen.
Az Európai Bizottságnak ebben a helyzetben most mi a gazdaságpolitikája?
Az Európai Bizottság az készül arra, hogy mi történik, hogyha a Trump bevezeti ezeket a vámokat. Én azt gondolom, hogy folyik egy vita a tekintetben, hogy akkor mi legyen a válasz. Az egyik válasz az, hogy válasz nélkül hagyják. Mert azt gondolom, hogy elég erős érvek szólnak amellett, hogy a szabad kereskedelem az európai érdekkel, hogy van egy csomó tétel, amit nem lehet máshonnan beszerezni, csak az Egyesült Államokból, és hogy az nem igazi megoldás, hogy hol az egyike, hol a másikra, pillanat alatt ugye meg lehet szüntetni a szabad világkereskedelmet, ugye a kínai behozatalra már elkezdték kivetni a vámokat, és ezt lehet még tovább súlyosbítani. Ennek igen kemény jóléti veszteségei vannak, és emiatt az Európai Bizottságnak lehet az az álláspontja, hogy hát az amerikaiak maguknak ártanak, nosza ártsanak, de az európai fogyasztókat nem bántjuk, és lehet egy másik álláspontja, hogy azt mondja, hogy valami fajta hát ellentételezést, valami fajta kiegyenlítő lépést azért mégiscsak kell csinálni, ezt úgy hívják, hogy európai iparpolitika, és ez azt jelenti, hogy megengedik a tagállamoknak, hogy az amerikai védővámok által sújtott ágazatokat támogassák. Hát ez különösen erőteljes az autóiparban, de sok más iparágban is.
20%-ot fog kapni a Volkswagen az Európai Uniótól, meg a Mercedes, hogy el tudja adni a járműveit Amerikában?
Ezek a szabályok, ezek már jelentős részben jóvá vannak hagyva. Ez ugye úgy néz ki, hogy az Európai Bizottság szemet huny a fölött, hogy iparpolitikai és területpolitikai és foglalkoztatáspolitikai érvekre való hivatkozása a nagy autógyártó országok, mindenekelőtt Olaszország és Németország gyártói, azok mentesüljenek mindenféle szabályok alól, és ezt csak ki kell egy picit egészíteni, mert ebben már benne vannak az állami támogatások, ezt most úgy hívják, hogy zöld átállás.
De ezt ki finanszírozza? Az adott állam, amelyiknek a gyártója?
Ezt túlnyomó részt az adott állam finanszírozza közvetlenül. És ugye elvileg ezt nem lenne szabad, hiszen mi másról szólna az Európai Unió versenypolitikája, mint arról, hogy ezt megakadályozzuk, hogy csak azonos legyen a játszótér, azonosak legyenek a versenyfeltételek, és ezért az nem lehet, hogy én támogatom az autóiparomat, de maga nem támogathatja, hanem hogy mindenki támogathassa. Na most ugye ez elkezdődött úgy, hogy kivételt kaptak az olaszok, a svédek meg a németek. Meg lennék lepődve, semmi időn belül ezt a franciák és a többiek ne kapnák meg, és akkor hát ez történt. Proforma, nem vezetünk be vámokat, de vámmal egyenértékű állami támogatásokat, igen. És ez már előre haladott állapotban van, tehát ennek a 80%-a már most megvan.
A Green Deal-t, ami egy létező politika, még az előző bizottság csinálta meg, és nem törölte igen. el, meg a versenyképességi célokat, ezeket elméletben össze lehet egyeztetni?
Én azt gondolom, hogy hát elvontam mindenképpen, hiszen az európai autóiparnak, de a többi iparoknak sem a költségversenyképesség az előnye. Ez 30-40 éve már nem így van. Ugye ezek a költségigényes tevékenységek előbb Kínába települtek, aztán Kínából tovább Kelet-Ázsiába, tehát Fülöp-szigetekre, Malajziába, Tájföldre. Tehát a költségversenyképesség alapú nemzetközi versenyképesség az nyilvánvaló a múlté, Európában különösen, és akkor az a megoldás, hogy, és ez már legalább 10-15 éve megfigyelhető, a skandináv modell, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy igen magas környezetvédelmi elvárásokat támasztunk minden olyan termékkel és szolgáltatással szemben, ami az európai piacra beléphet. Ezt voltaképpen a skandináv termelőkön és szolgáltatókon kívül senki nem tudja megugrani. Hiába olcsó adottan a kínai termék vagy szolgáltatás nem fog tudni bejutni, mert hiszen azt mondjuk, hogy a kínai termelő nem felel meg ezeknek a környezetvédelmi szabályoknak, következésképpen nem diszkriminatív, ha őket nem engedjük be. Tehát ez a gyakorlat, ez kiterjeszthető, ebben a gyakorlatban össze van egyeztetve a környezetvédelem és a versenyképesség szempontja, hiszen a skandinávoknál magas a termelékenység, a skandinávoknál szigorúak a környezetvédelmi előírások, tehát ők megfelelnek ennek, a többiek nem felelnek meg ennek. A közepesen versenyképes országok, mint mondjuk a közép-európaiak vagy a dél-európaiak, azok, akik ezt meg fogják szívni.
De van egy versenyképességi paktum iránti előkészítő munkák. Van egy budapesti nyilatkozat, amiben az áll, hogy a Letta meg a Drági jelentést tekinti olyan fix, szilárd alapnak, amely alapján tovább kell mozogni. Ez egy járható útnak látszik? Mind a két jelentésben hát vad dolgok vannak.
Én azt hinném, hogy ez a két jelentés jól jelöli ki az irányokat, ugyanakkor hát miután ez egy mind a kettő szakértői anyag, nem tud rendelkezni az ehhez rendelt pénzügyekhez.
Vagyis nem lesz belőle semmi?
Ez nem biztos, hogy nem lesz belőle semmi. Hát ugye a Drági jelentésben szereplő 750 milliárd eurós potlagos befektetés, az nem igényelne mást, mint az, amit most borzasztó neve van, reziliencia és helyreállítási alapnak hívják, de van egy 750 milliárd eurós keret, amelyik egy második költségvetés. Ez most fog lejárni, most értve 2026 végén. Hát ha ezt meghosszabbítják, akkor ez nem egy külön pénz, ezt a pénzt már most is befizetik a tagállamok a közösbe. Ez pont az a 750 milliárd euró, amiről a Drági beszél. Szerintem, ugye, mint volt Európai Központi Banki elnök, ő pontosan tudja, hogy új pénzt a tagállamok közös célokra valószínűleg nem tennének be, de ha már ez benne van, ezt nem kell újra kiszámolni a magyarra, lett a portugál költségvetésben, hogy mi fog, hát ezt befizettük, ugye a mostani 7 éves költségvetésben, ami 26-ban jár le. Tehát ezt egyszerűen meg kellene hosszabbítani, és meg van fedezett.
Jó, csak közben elindult egy háború Ukrajnában. Ennek a költségét belekalkulálták bármilyen Európai Uniós költségvetésben?
Nem, ez nincs benne semmiben. Ez egy másik keretben folyik az e körüli húzavona. Itt egy vita van arról, hogy a ukrajnai háború miatt szükségessé váló potlagos katonai költségvetéseket milyen módon számolják el. Az egyik lehetőség az, hogy azt mondják, hogy ez az európai közös védelmi politikának a része. Másik lehetőség az, hogy azt mondják, hogy hát a NATO-nak ugye van egy 2023 júniusi washingtoni döntése, hogy a harckészültséget a nemzetközi feltételeknek megfelelő szintre kell fölfuttatni. Ezt nemrégiben egy Financial Times konferencián az észt hadügyminiszter azt mondta, hogy ez körülbelül a GDP 3%-át, nem 2, hanem 3%-át igényelni, és még az sem biztos, hogy a katonai képességeket biztosítanák. Akkor lehet azt mondani, hogy ez egy NATO kötelezettség, ez nem az Európai Unió. A szupranacionális szervek döntési hatáskörét növeli meg, a NATO-ban ezt elfogadtuk, nemzeti hatáskörben a Nemzeti Honvédelmi Minisztériumoknak a költségvetését megnöveljük.
Jó, de mi van, hogyha az Egyesült Államok nem tesz bele több pénzt? Akkor is ez a 3%?
Akkor még több lesz, mert ugye ha az Egyesült Államok de facto kivonulna a NATO-ból, az egész európai védelmi képességet alapjaiban ásná alá. Van egy Routledge kiadó által kiadott vastag könyv a NATO működéséről szóló handbook, kézikönyv, amit eredendően tábornokok írtak, és én csak olvasom, tehát én nem akarom magam a katonai szakértőnek kiadni, de ez a könyv ez elég határozottan úgy érvel, hogy a NATO működésének az alapja 1949 óta az Egyesült Államok aktív szerepvállalása, és az a megállapítás, hogy a NATO elsőként is beveti a tagállamai védelmében az atomfegyvert, hogyha bármely tagállamot támadás érné. Na most, ugye, ha az Egyesült Államok lényegében felfüggeszteni a tagságát a NATO-ban, tehát azt mondaná, hogy nem védni meg a többi tagállamot, plusz nem lenne hajlandó az atom elrettentés szempontjának az érvényesítésére, ez teljesen új helyzetet teremtene, ami azt jelenteni, hogy Európának alapvetően mindent újra kéne gondolnia, beleértve azt, hogy milyen ráfordítások révén tudja amerikai segítség nélkül is biztosítani a saját védelmét. Ez egyáltalán nem triviális.
De két út lehetséges, vagy megtermeli saját maga, vagy valami hitelt vesz fel? Adna erre a célra bárki az Európai Uniónak hitelt?
Én azt gondolom, hogy az Európai Unió egy rendkívül hitelképes egység, nem utolsó sorban azért, mert eddig nem nagyon vett föl hitelt, és mert olyan tagállamai vannak, mint mondjuk Németország, Hollandia, vagy éppen Svédország, amelyik a költségvetési szigorúságáról híres. Az Európai Unió ezt könnyen tudná finanszírozni, a tagállamok nehezebben.
Csaba László közgazdász akadémikus, Rádió Arénájának vendége. Egy rossz kormányzást az könnyű az embernek a bőrén érezni, de egy bizonytalan kormányzást, amilyen például Ausztriában van, Németországban van, Franciaországban van, annak hogy kell kiszámítani az árát, hogy az mit visz?
Hát ez, erre nehéz úgy válaszolni, hogy ennyi százalék vagy annyi százalék, mert igazából, ha az ember Németországnál marad, akkor azt látja, hogy elmaradnak beruházások, hogy, mert elbizonytalanodott az ipar, ezért nem valósítanak meg olyan fejlesztéseket, amik már eldöntöttnek tűnnek.
De azért bizonytalanodik el, mert nem tudja, hogy mi lesz a szabály jövőre?
Azt gondolom, hogy igen, a mostanáig működött közlekedési lámpa koalíció az kibékíthetetlen ellentéteket próbált kibékíteni, ami hát rövid távon és papíron mindig lehetséges, de hosszabb távon nem lehetséges. Tehát mondjuk, hogy mit gondolnak a költségvetési egyensúlyról, a zöld átmenetről, a bevándorlók integrálásáról, ezek alapvető kérdések, és hát a német választási rendszer olyan, hogy kedvez a szavazatok, illetve a mandátumok szétszóródásának, és ennek következtében ugye olyan erőviszonyok jöttek létre, amelyek nem kedveztek a stabil kormányzásnak. És emiatt ugye Németországban semmi se a régi, most nem akarok nagyon messzire menni, de mindenki, aki ismeri azt az országot, az meglepetése tapasztalhatta, hogy a német vasút, ami a pontosságnak a jelképe volt, az minden további nélkül megengedi magának, hogy szomszédországba érkező vonatok 20-25 perc, 30 perc késéssel érkeznek, mondjuk Münchenből, Bécsbe. Tehát Németország nagyon megváltozott, és a Németországban a bizonytalanság, ami korábban elképzelhetetlen volt, mert mondtuk, hogy a németek kockafejűek, de kiszámíthatóak, már ez sem igaz.
De a bizonytalanságot nem lehet beírni mondjuk egy kockázati százalékkal a tervekbe? Hogy ez ilyen valószínűséggel ez lesz, olyan valószínűséggel meg az lesz, az két másik fogalom?
Hát azt gondolom, hogy azért nem lehet, mert hogy a legutóbbi választás egy olyan politikai felállást hozott létre, amelyik teljesen kiszámíthatatlan politikai egyensúlytalanságot eredményezett. Azt hinném, hogy az egyetlen biztos pozitívuma a küszöbön álló németországi választásoknak az, hogy lesznek nyertesek, lesz két-három nagy párt, amelyikből adottan ketten vagy hárman fognak tudni egy kormányképes többséget létrehozni, és azt hinném, hogy van esélye annak, hogy ezek a pártok legalább bizonyos alapvető kérdésekben hát egy platformon vannak. Most próbáltam puhán fogalmazni a tekintetben, mert nyilván, ha mondjuk létrejönne egy szélsőjobb oldal és a keresztény pártoknak a koalíciója, ez nem azt jelenteni, hogy ezek egy platformra kerültek, de azért azt jelenteni, hogy egy sok tekintetben azonos felfogású, sok tekintetben azonos világlátású két csapat állt össze, és azért inkább hogy könnyebben el tudja képzelni az ember, hogy együtt tudnak egymással működni hosszabb távon, mint ahogy ez a közlekedési lámpa koalíció esetében volt. Ugyanígy Ausztria esetében, ha Néppárt és a Szabadságpárt együttesen alakít kormányt, akkor azért ez a két párt a kérdések jelentős részében hasonló álláspont, nem azt mondtam, hogy azonos állásponton, különösen, hogy a stílusuk, a jövőképük az azonos lenne, de azért könnyebben összeegyeztethető, mint egy olyan koalíció, amiben mondjuk a liberálisok és a zöldek is benne vannak, akik hát minden kérdésben egymás ellentétes jövőképet vallanak, és ezért a gyakorlatban elkerülhetetlenül eltérő következtetésekre fognak jutni a bevándorlástól kezdve a közlekedési sebességkorlátozásokon át, a külföldi katonai beavatkozás, a külföldi államok politikai beavatkozásának a megítéléséig.
Mondjuk Németországban létrejönne egy stabil kormány, akkor abban inkább lehetne bízni, hogy a német iparnak arra nagyobb befolyása lenne? Ami nekünk azért életbevágó, mert a német ipar az itt van Magyarországon, és masszívan hozzájárul a magyar növekedéshez.
Én azt gondolnám, hogy abban lehetne bízni, hogy az a fajta német kormány, amelyik valószínűleg a mostani felmérések szerint kialakulóban van, tehát egy ilyen jobboldali kormány, ez a német ipar iránt barátságosabb politikát folytatna, és ebből adódóan a német iparnak az a nem legversenyképesebb része, ami nálunk is van, az autóipar, annak az élete könnyebb lenne, és ezen keresztül, ugye, miután a német autóipar jelentős részben Magyarországon van, ezért a mi életünk is könnyebb lenne, mert ez nyilván összekötődik. Hát, mint annyiszor, ugye rövid táv és a hosszú táv szempontjai nem esnek egybe, hiszen mindenki tudja, hogy a zöld átállás az végső soron a bolygó életképessége hosszú távú fenntarthatóság szempontjából fontos. Ugyanakkor azok a mértékek, és különösen azok a kötelező előírások, amik részint az európai, részint a nemzeti szabályozásokból adódnának, azok rendkívül megnehezítenék az emberek mindennapi életét, és emiatt én azt gondolom, hogy nem ok nélkül van ez ellen tiltakozás szerte Európában. A szélső jobboldal megerősödése az nem a 10 évvel ezelőtti menekült beáramlásra való megkésett válasz, ez a mostani méregzöld politikára adott megkésett válasz.
De inkább arra számít, hogy hagyják erodálódni, mindig kitolnak egy-egy határidőt, vagy visszalépnek az egészből, mármint a Green Dealből?
Azt nem lehet, hogy egy olyan tervből, amelyiknek a globális indokoltsága van, amiben, tehát aminek az alapelveinek elfogadására olyan államokat is belekényszerítettek, mint Kína és India, amelyek sok éven keresztül tiltakoztak ellene, amiben lényegét tekintve mindenki egyetért, ma már még Oroszország is, hogy abból frontálisan visszavonuljanak, azt nem tudom elképzelni. Azt viszont el tudom képzelni, hogy érvényben maradnak a szabályok, de felpuhul a végrehajtás. Ugye a KGST-ben ezért a legfontosabb kifejezés az orosz nyelvben az volt, hogy principe, vagy elvileg ez fog történni, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 5 évig nem kell semmit se csinálni. Úgyhogy mi nagyon szép szorgalmasan beírtuk a Gorbacsov korszakba, és mindig minden ilyen közös nyilatkozatban, hogy támogatjuk elvileg, mert az azt jelenti, hogy nem kell. Ezt nagyon el tudom képzelni, ez összhangban van az Európai Unió bürokráciájának a működésével, a nemzetek felett és a nemzeti hatáskörök közötti megosztással, és persze azzal, amit kérdezett, és amiről nem akarok kibújni, hogy hát az érdekcsoportoknak, különösen jól szervezett érdekcsoportoknak, mint amilyen a bankrendszer, mint amilyen az autóipar, ezeknek a érdekcsoportoknak nagy befolyásuk van az uniós politikára.
Mi történik, ha véget ér az orosz agresszió Ukrajnában? Feljön egy új nap, minden megváltozik? Egy csomó költségtől mentesülne mindenki? Nem kellene háborút meg fegyvereket finanszírozni?
Hát azt gondolom, hogy erre nem lehet egyértelműen válaszolni, mert rövid távon nyilván nem csak az szól a béke mellett, hogy minden épelmű ember a béke híve, ez kétségtelenül így van, hanem az is szólna mellette, hogy akkor a hadikiadásoknak a növelése az nem lenne egy ilyen azonnali, elkerülhetetlen feladat, mint amilyennek a beszélgetés első felében megpróbáltam elmondani. Hát ugye, ha Trump belekényszeríti Ukrajnát egy előnytelen béke, egy előnytelen, nem békeszerződés, az messze van, tűzszünetben, egy előnytelen tűzszünetben, ami azt jelenteni gyakorlatilag, ha jól értem a nemzetközi sajtót, hogy az eddig elfoglalt területekről lényegében lemondana, de a háborút abba hagyná, az nyilván megkönnyíteni az európai államok számára azt, hogy a katonai védelmi képességek fejlesztését az több évre tolják. Ezzel szemben, hogyha semmilyen, tehát folytatódik tovább a háború, de Trump kivonul a NATO-ból, de az európai országoknak magukat kell megvédeniük, az egy jelentős katonai kiadás növelést jelentene azonnal, az értve a 25-26-os gyakorlati költségvetésekben. Ezzel szemben biztos, hogy egy, ha az agresszió leállna, és a tűzszünetet megkötnék, az óriási megkönnyebbülést hozna, különösen Európában. Mert a katonai kiadásoknak a növelése az elkerülhetővé válna. Mi több, én azt gondolom, hogy Ukrajna újjáépítését a tűzszünet az megkönnyíteni. Tehát a tűzszünet az egy megkerülhetetlen előfeltétele Ukrajna újjáépítésének, amit eredendően azt gondoltam, hogy a nyugat-európai és közép-európai iparok fognak vérbevinni. Ott állnak ugrásra készen, a pénz az rendelkezésre áll, vagy rendelkezésre fog állni, ismeretesek az erre vonatkozó számítások, kimondott a konjunktúra élénkítő hatása lenne, mint ahogy a 90-es években a német újraegyesítésnek volt ilyen hatása.
De arra van már számítás, hogy hogy kell számolni az ukrán mezőgazdasággal? Aki járt ott, az meséli, hogy ott olyan földek vannak, hogy órákon keresztül lehet autózni a gabonatáblák mellett, és mind gépesítve van, iszonyat mennyiségű terményt képesek előállítani.
Azt gondolom, hogy az ukrán mezőgazdaság az egy olyan terület, amelyik az országnak a minimális fizetőképességét biztosítani képes, és emiatt ugye a magyar, a lengyel, a szlovák, a román szempontok alá fognak rendelődni annak a szélesebb megfontolásnak, hogy ahhoz, hogy Ukrajnába befektessenek, ahhoz Ukrajnának fizetőképesnek kell maradnia. Ha keveset fizet, akkor is fizetőképes. Ez ismerős Magyarország 70-es évek második felében és a 80-as években sose tudtunk annyit fizetni, mint amennyit kellett volna, de mindig fizettünk valamennyit. Én azt gondolom, hogy az ukránok számára semmilyen más lehetőség nincs, mint valami hasonló helyzetet létrehozni. Ennek egy része az, hogy mi beletesszük azt a pénzt, amiből kifizetnek bennünket, de a másik része azért az, hogy nekik szükségük van saját bevételre, az pedig hát nehéz elképzelni, hogy más lehet, mint az ukrán mezőgazdaság.
És ugyanúgy be fogjuk engedni az ő termékeiket, függetlenül attól, hogy milyen körülmények között állítják elő. Az elején beszélgettünk arról, hogy az Unió megteheti, hogyha nem azonos minőségben, azonos feltételekkel.
Azt gondolom, hogy az egy kérdés, hogy ezt a mezőgazdasági töbletet, ezt hol értékesítik. Ugye hagyományosan azért eredetően a mediterrán térségben és Afrikában értékesítették, és ott továbbra is van kereslet, és lesz is kereslet. Elvileg ők ezt meg tudnák termelni gyakorlatilag ezt, ahogy az elmúlt 10 évben nem termelték meg. Most a puccsok és a katonai összecsapások és polgárháborúk közepette nem fogják megtermelni. Tehát az ukrán gabonára ott lesz igény, gondolom én. És az egy nagyon is elképzelhető, egy mindenki számára nyereséget jelentő megoldás lenne az ukrán gabona. Elsősorban a földközi tenger térségében értékesülne, és a nyugat részéről ennek legfeljebb a finanszírozása történne meg, és nem az európai piacokra jönne, de hogy valamennyi az európai piacokra fog jönni, azt szerintem egyszerűen ránézünk a térképre,
közel van.
Megnézzük a szállítási lehetőségeiket, ez elkerülhetetlen lesz.
Vissza fog-e állni az orosz energiára alapuló európai ipari modell, vagy ennek végleg vége van?
Én azt gondolom, hogy ennek vége van. Ennek eredendően nemzetközi versenyképességi és környezetpolitikai megfontolások miatt van vége. Tehát a kérdés inkább az, hogy mennyi idő alatt, milyen ütemben történik ez az átállás. Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Románia, Bulgária tekintetben óriási lemaradásban van. Az összes többiek Ausztriától, Svédországig és Portugáliától, Hollandiáig már ezen az úton előre haladtak, és most pénz is van rá, tervek is vannak rá, technológiai képesség is van rá. Én azt gondolom, hogy ez az átállás, ez megindult, és visszafordíthatatlan. A kérdés az, hogy mi mikor tudunk erre a vonatra fölszállni, nem az, hogy föl fogunk-e szállni erre a vonatra, amikor csak a kérdés.
De technológiai kérdés, vagy politikai döntés kérdése, hogy mikor szállunk fel a vonatra?
Hát minden ilyen nagyszabású döntés az politikai, tehát ahogy volt a 70-es években mondjuk az Olefin program, hogy még egyszer utoljára az olcsó szovjet olajra fölépítünk egy iparágat, ami még sok éven át működik, az egy politikai döntés volt, és ugyanígy. Azt kell mondanom, hogy nem lehet ezeket teljesen szétválasztani. A végső döntés mindig a politika kezében van. Tehát az, hogy Németországban leálltak az atomerőművekkel, miközben mondjuk Franciaországban vígan működnek tovább ugyanazok az atomerőmű, ugyanolyan típusú, ugyanolyan fejlettségű, ugyanolyan környezeti biztonságú atomerőművek, ez mutatja, hogy a döntés a politika kezében van. Ugyanakkor azt hinném, hogy vannak ilyen technológiai folyamatok, hogyha egyszer elindult, akkor már nem jellemző, hogy visszaállnak. Tehát nehezen tudom elképzelni, hogyha egy országban már mondjuk az autóállománynak a kétharmada legalább hibrid, akkor most hirtelen azt mondják, hogy hát a oldtimerek milyen jók, és hát végül is hát akár be lehet állítani 50-es évekbeli Chevyt, ami ugye fogyaszt 30 liter 100 kilométeren, ki tudom fizetni, hát miért ne lehetne. Én azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc sem fog egy ilyen Chevyt beállítani, mert lehetetlen. Ez a zöld átállás technológiai okokból, értékrendi okokból, generációs okokból már elindult Európa legnagyobb részén, és innen nincs visszaút. Trump is azt gondolom, hogy az Egyesült Államokban egy átmeneti időszakra fogja tudni ezt a folyamatot lelassítani, de megfordítani ő sem tudja. Hiába beszél egyébként jogosan arról, hogy nagyobb a mi olajkészletünk, mint Szaúd-Arábiáé, meg oroszországi együtt, ez igaz, de ettől még az amerikai fiatalok, az amerikai mérnökök, az amerikai fogyasztók egészének, túlnyomó részének az értékrendje elkezdett megváltozni, hogy nincs visszaút az 50-es években.
Meddig értelmes dolog fenntartani a szankciókat Oroszországgal szemben? Mitől függ? Ki kell számolni, hogy mit hoz és mit visz, vagy tisztán politikai kérdés?
Hát én azt gondolnám, hogy a szankció az tipikusan egy olyan intézkedés, ami a háború elkerülésére szolgál, hogy valamilyen módon azért mégiscsak kifejezzük azt a nézetüket, hogy azt nem tartjuk helyesnek, amit a partnerünk csinál. Tehát a szankció sosem tisztán gazdasági jellegű, annak mindig van egy fontos része, ami egy politikai üzenet. És emiatt én meg lennék lepődve, hogyha nem jönnének újabb szankciók Oroszországra nézve. Oroszország olyan fokon veszi semmibe a nemzetközi együttműködés írott és iratlan szabályait, hogy az elképzelhetetlen, hogy ne jöjjenek további szankciók. És azért hangsúlyozom ezt a részét, mert azt látjuk, hogy Oroszország azért bírja legalább annyira, hogy még sokkal jobban a háborút, mint Ukrajna, mert 15 éve lényegében visszaálltak a szovjet típusú hadigazdaságra. Tehát mindent maguknak megtermelnek, a krumplitól az atombombáig, és egy ilyen önállátó gazdaság, mint ismerjük egyébként az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as évekből, nagyon kevéssé hatékony, de működőképes. Hát azt nem lehet mondani, én jártam arra felé, hogy Novoszibirszkben nem működött volna a trolibusz, vagy Kijevben a föld alatti. Hát ez működött, hát rosszul működött, drágán, tudjuk. Azt nem lehet mondani, hogy a hűtőgép, amit egyszer megvettünk, az nem működött volna 35 év után.
És sokat fogyasztott.
Igen, 100 baja volt. Ma nem vennék egy szarató fűtőgépet, de amíg volt, 35 éven át működött. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Oroszországot nem fogja térdre kényszeríteni a szankció, ilyen értelemben fölösleges, de az, hogy jobb, ha az Európai Unió gazdasági szankciókat szab ki, különösen ha az célzott egyes szereplőkre vonatkozó szankció a háború propagandistáira, a tömeggyilkosságok végrehajtóira célzott szankciók, ugye a Magnitsky szabályok alapján, az egy üzenet, és az egy jobb üzenet annál, mint hogyha csapatokat küldenénk, mint ahogy egyébként Macron elnök ezt már felvetette, adottan 50 vagy 100 francia idegen légióst, vagy németet, vagy svédet oda küldenének, az rosszabb lenne annál, mint hogy most adott esetben Kirill Pátriárkát is fölveszik a szankcióval sújtott személyeknek a listájára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a szankcióknak van szerepük, akkor is, ha tudjuk, hogy Oroszország működőképes, rosszul, hatékonytalanul működőképes, nem az orosz népnek az érdekében működik, hát ebben ugye kicsi a külvilágnak a beleszólása, hogy az elmúlt 200 évben mindig is kicsi volt.
Ha Németország helyreáll, akkor 2025-ben mi is helyreállunk? Tőlük függünk?
Tőlük meghatározó mértékben függünk, de azt gondolnám, hogy a magyar gazdasági növekedésnek a elsődleges korlátai az országon belül vannak. Az adott termelés és fogyasztási szerkezet, az adott költségvetési szerkezet, a fogyasztóknak a várakozásai, a fogyasztóknak a megítélése. Ugye erről Nagy Márton miniszter úr is beszélt többször, hogy volt a elmúlt évben egy új magyar paradoxon, nevezetesen az, hogy lendületesen nőttek a reálbérek, de nem nőtt lendületesen a fogyasztás, különösen az anyagi javak és szolgáltatások fogyasztás.
Ültünk rajta, mert féltünk, hogy megint lesz egy ez pontosan, 2022.
Ez pontosan így van, és emiatt gondolom azt, hogy a magyar gazdasági növekedésnek meg 2024-ben sem a elsősorban természetesen korlátott szabban német gazdaság, az ukrán háború, tehát én nem akarom a világgazdaság jelentőségét lebecsülni, de legalább ilyen fontos az országon belül a termelési szerkezet, a költségvetési kiadásoknak a szerkezete, a beruházásoknak a szerkezete. Nekem semmi bajom nincs azzal, hogy adott esetben felújítják a Mohácsi csata emlékművét, de hogy az megtérülne, azt azért nehéz elképzelni. Tehát a magyar gazdaság dinamizálását, az Áhonyi átrakó és a Mohácsi emlékhelynek a felújítása révén nehéz elképzelni. Ugyanígy elgondolkozik az ember, hogy vajon ugye egy autógyár egy olyan térségben, mint Szeged, ahol ugye minden feltétel megvan, kivéve az autógyártáshoz szükséges feltételeket, a nyersanyagtól a képzett munkaerőig bezárólag.
Jó, Szeged azért egyetemi város, tehát
igen, de nem olyan
előbb-utóbb típusú. Lesz munkaerő.
De nem olyan típusú.
Jó lakni, tehát lehet érvelni.
Ilyen. Nem olyan típusú a munkaerő, mondta egy kolléga egy akadémiai rendezvényen, ő tartotta az előadást, én mint közönség érdeklődéssel hallgattam, és én is azt hittem, hogy hát hol legyen autógyár, hanem egy egyetemi városban, ott van mindjárt a Győr, és kiderül, hogy hát nem csak az a különbség, hogy az egyik Dunántúlon van, a másik meg a Tisza mellett van, hanem minden másban is más, és hogy azt mondta a kolléga, és én elhiszem, hogy lényegében a ipar odavonzásához szükséges feltétel egyike sincs meg. Tehát én most azt gondolnám, hogy ha ez így van, akkor előfordulhat, hogy nem csak a Fudan Egyetem lesz az a projekt, amiről sokat beszéltünk, de nem történt semmi.
Jó, de Szegeden már épül, és azért Szeged mellett ott van Szerbia például.
Én nem akarok ebben a konkrét ügyben állást foglalni, mert nem vagyok autóipari szakértő, meg regionális szakértő sem, de azt gondolom, hogy a magyar gazdaságban ugye egy olyan év után vagyunk, ahol a beruházások jelentősen visszaestek, jelentős beruházási visszaesésből nem szokott nagy növekedés lenni. Ugyanígy a fogyasztás alig nőtt, stagnáló fogyasztásból először lassú fogyasztás lesz, és utána van növekedés. Egyszerűen nem jön ki a matek, ha se az export, se a beruházás, se a fogyasztás nem nő, akkor miből lesz 6% gazdasági növekedés? Ez igen egyszerű matematika, ez nem jön össze.
Belső fogyasztásból sem lehet valamivel nagyobb. Ha előbb-utóbb átszakad az a gát, látja az ember, hogy van bérmegállapodás, annak elvileg tolnia kell a bérfeszültségek miatt fölfele mindenkinek a bérét egy bizonyos szintig. Előbb-utóbb el akarják az emberek költeni, nem? Elromlik a hűtő. Szokta mondani Varga Mihály.
Én azt hinném, hogy természetesen lesz fogyasztás növekedés. Az mindig helytelen, ha valaki vészmadárkodik, tehát nem azt mondta, hogy a fogyasztás összeomlik, hogy Magyarországon nem lesz beruházás. Én azt mondtam, hogy a visszaeső beruházások, a stagnáló fogyasztás, a stagnáló export együttesen nem alapoz meg egy lendületes gazdasági növekedést, akkor sem. Egyébként, hogyha a német gazdaság erre, ha Ukrajnában béke lesz, és még egy sor ilyen szigorú közgazdászok által kedvelt feltételt felsorolunk.
De az euró bevezetése az inkább értelmes, vagy inkább nem értelmes dolog?
Nyilvánvalóan az euró bevezetése elindult, üzleteket kötnek ebben, kereskedelmünknek a túlnyomó része ott van, beruházások onnan jönnek, minél előbb annál jobb lenne.
Az elmúlt egy órában Csaba László közgazdász akadémikus volt a Rádió Arénájának vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.
Még várja a szék, hogy visszajöjj, még várja a fa, hogy neki dőj, még várja a csend, maradhat-e még, vagy mennie kell. Még várnak a holmik szanaszét, nyitva a könyved a kanapén, még várja egy dallam a fejemben, hogy elénekeld. Mondd, ha más világba más ajtó vezet, ha visszatérsz, majd tarthatok veled. Ha csendben mész, ígérd meg, dalt hozol, visszavárunk, még ide tartozol. Még várnak a srácok, a pad, a tér, az első metróval hazaér, az utolsó cigi után, aki bátor, az induljon el. Más út, más cél, más akadály, más hátán más lesz a király, de más terhét ott ne tetszik bed, ha mégis maradsz. Mondd, ha más világba más ajtó vezet, ha visszatérsz, majd tarthatok veled. Ha csendben mész, ígérd meg, dalt hozol, visszavárunk, még ide tartozol. más ajtó vezet. Ha visszatérsz, majd tarthatok veled. Ha csendben mész, ígérd meg, dalt hozol. Visszavárom, még ide tartozol.
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.